Kedves hallgató, jó reggelt, jó estét, vagy jó bármilyen más napszakot kívánok. Ha most csütörtök van, akkor este 9:30, akkor jó estét. Arra gondoltam, hogy most hosszasan köszöngetni fogok egy jó 10-15 percig, de azt hiszem, ez nekem nem fog menni. Na, szóval itt Gabriellát halljátok a Cipzár című műsorban. A Látszótér Rádióban. Akkor el is kezdem. Az úgy volt, hogy Jézuskára, azaz egy kicsit később szilveszterre, mert hogy Jézuska egy kicsit később, kaptam ezt a kis gépecskét, amivel már tudok dolgozni. Nagyon helyes, nagyon aranyos kis gépecske. Hát a legolcsóbbat, meg a legcsúnyábbat vettük meg, mert hogy de azért szeretjük, úgy vagyunk vele, mint a magyar narancssal, hogy kicsi, meg sárga, meg savanyú, de a miénk. Hát ez is olyan kicsi és csúnya, és hát lehet, hogy nem a legjobb, meg a legszuperebb gép, de hát szeretjük, mert a miénk. Na, nem mindig volt ez így, eleinte nagyon nem szerettem őt, mert hogy németül beszél velem. Hát most vagy két választásom volt, vagy én tanulom meg németül kezelni, vagy ő tanul meg magyarul. Hát aztán arra az egyességre jutottunk, hogy én is megtanultam egy kicsit kezelni német nyelven, és hát kis segítséggel telepítettünk le olyan dolgokat, amik magyar nyelven vannak, úgyhogy hát ő is hajlott a kompromisszumokra. Na, szóval így vagyunk most. Aztán, hát a műsorom címe, hogy magyarázom a bizonyítványom, hát most ezt meg kell magyaráznom, hogy miért nem voltam jelen itt néhány hétig. Az történt, hogy egyszerre csak hirtelen lett három állásom, ami hát nagyon örvendetes dolog lett volna, de hát úgy nézett ki, hogy délután, nagyjából délután 4:30-5 órakor kezdődött el, és ha nem volt szerencsém, akkor hát úgy éjféltájba végződtek a napjaim, mert aztán úgy döntöttem, hát illetve nem csak én, hanem hát a munkahelyem is, meg úgy általában úgy alakultak a dolgok, hogy az egyik Egyik munkámat vissza kellett mondanom, és hát borzasztóan fájlalom, de azt, amit talán a legjobban kedveltem volna, vagy ami leginkább nekem való, a gyerekfelügyeletet délután 5-től 8-ig ezt le kellett mondanom. No, hát se baj, majd azért, hát majd alakulnak a dolgok. Mindenek esetére most azért itt több időm van, esténként fogunk találkozni többet. Hát ezért mindenképpen megérte, ha másért nem is. Tehát magyarázom a bizonyítványom, hogy miért is nem készítettem műsorokat, meg miért is nem voltam veletek eddig. Erről, hogy magyarázom a bizonyítványom, természetesen hát Karinti jut az eszembe, és úgy döntöttem, hogy hát akkor ezt a műsort ma neki szenteljük, annál is inkább, mert úgy hallottam, hogy 2012 az Karinti év lesz otthon. Azt nem tudtam rájönni, vagy kinyomozni, hogy bár lehet, hogy azért, mert nem voltam elég kitartó, minden esetére nem tudtam kinyomozni, hogy vajon miért, mert se nem születés, se nem halálozás kerekdátum nincs, ha jól sejtem. Ha csak nem azért, hogy 1912-ben jelent meg az Így írtok ti, ami hozta ugye a nagy sikert Karintinak. Ha valószínű, talán ezért lesz 2012 Karinti Frigyes év.
Mikor a moziba ér, figyelem a forrókubai táncokat, az az a mozi regény, amiben csupán én vagyok az áldozat. Mikor a terek a mód, vizsereg a romba, kubai ritmusa, vizsereg a szívem is. Szerelem iránt van pogoni gusztusa, ezen a szám az egész alapon, s ezen a rém szomorú alapon. Bukom el én az erény mezején, noha még tagadom, dom, dom. Engem a rumba dönteget romba, ezen az alapon estem én el. Nekem a rumba egy atombomba, tilos a szerelem én ezért kell. Jaj, az a rumba tök talán ördögöt csináltál. Mikor a táncokat, a szép lányokat kívántál. Engem a rumba dönteget romba, ezen az alapon estem én el. Nekem a rumba egy atombomba, tilos a szerelem én ezért kell. Ott benne szép a regény, valahol a forró kubai ég alatt, de oda nem megyek én. Amikor elönt a kubai hangulat, messze van ide Kuba, és akik ott élnek, távoli emberek, közel van ide Buda, ahol egy fiút én remekül ismerek. S amikor csilkos a hangulatom, fogom az angyali kis kalapom, s Buda felé utazom, amúzom, már nem is tagadom. Dom, dom, nekem a rumba nem tökött romba, ezen az alapon este véne. Nekem a rumba egy atombomba, tilos a szerelem én ezért kell. Jaj, az a rumba tök talán ördögöt csináltál. Mikor a táncokat, a szép lányokat kívántál. Nekem a rumba nem tökött romba, ezen az alapon este véne. Nekem a rumba egy atombomba, tilos a szerelem én ezért kell. Egy atombomba, tilos a szerelem, én ezért kell engem.
kérem szépen, először is. Ez még nem a végleges bizonyítvány. Ez csak a féle lenyomat, amit ideiglenesen kiosztottak nekem. Hogy ma van a féléves bizonyítványnap, az nem jelent semmit. A többiek tényleg kikapták a bizonyítványt, de az enyémet föl kellett küldeni a minisztériumba, mivel tévedések derültek ki, amiket sürgősen orvosolni kell. Igen. Különben a bizonyítvány ellenőrző és kiegészítő konferencia foglalkozni fog az esettel tanfelügyelői középülésen. Az osztályfőnök úr, mikor ideadta nekem a bizonyítványt, beszédet tartott. Kicsit zavarban volt, és tiszteltette a papát. Kérlek, kedves Bauer, mondta, légy szíves, közöld a szüleiddel, miszerint sajnálatos tévedés történt bizonyítványoddal. Hibás tételek csúsztak bele. A bélyeghatósági szabályrendelet szerint sajnos így is ki kell adni a bizonyítványt, de kérnelek kell, kedves Bauer, közöld a szülővel, miszerint ez csak olyan ideiglenes okirat, aminek az adatai nem jelentenek semmit. Kérd meg, kedves szüleidet, ne haragudjanak ezért a tévedésért, az igazi bizonyítványt csak hamar kiállítjuk. Egyelőre kéretem őket, hogy írják alá ezt, mert az összes iratokat átküldtük a rendőrségre, ahol a nyomozás miatt szükség van erre az aláírásra. De hangsúlyozd, kérlek, hogy ez csak formaság. A főkapitány személyesen átért a fiumei tengerészeti gimnáziumba, deríteni ki, hogy került bele a bizonyítványodba történelemből ez a szám itten, ami ugyancsak egy közönséges szám, azt jelenti, hogy négyszer feleltem történelemből. De esetleges félreértésekre ad alkalmat. Tudnélik Mangold, a történelem tanár, az csak helyettes tanár nálunk, még nem is osztályozhat. Mert előbb vizsgáznia kell osztályozástanból a főegyetemen. Ő csak helyettes osztályzatot adhat, amit másképpen kell érteni. Egyes helyett kettest, kettes helyett négyest, majd ha letette a vizsgát, akkor az összes bizonyítványokban kiigazítják az osztályzatokat igazi osztályzatokra. Most egyelőre kéreti a papát, ne tessék haragudni, egyelőre is azt üzeni, hogy én négyszer feleltem történelemből. Egyszer aláhúzott kétharmadra, egyszer egyesre, egyszer háromnegyed kettesre. Tessék ezt összeadni, mértani középarányost venni, kijön a háromnegyed egyes aláhúzva. Először Második Józsefből feleltem, de akkor csengettek. Másodszor kérdezte az örökösödési jogot. Mondtam, Svalkaldenik szövetség, láttam mikor, beírta az egy-kettedet, de akkor elvesztette a noteszt. Fizikából. Hát, fizikából már novemberben feleltem. Kérdezte, hogy a nap körül, mondtam, hogy ellipszis alakú pályán, melyet egyik gyújtópontjában a nap van, és ez a Newton érdeme, de akkor a mellettem ülő fiúval összetévesztett, akinek háromnegyede van fizikából, és nekem írta be véletlenül. Akkor szóltam. A tanári kar megnézte a noteszt, mondta, hogy tényleg a Csekonics helyet írta be véletlenül, de ezt most már nem lehet kiigazítani, mert ebből neki a kormánynál kellemetlenségei támadnak. Nagyon kért, hogy ne firtassam a dolgot most egyelőre, s tegyem meg neki, hogy most egyezzem bele a hármasba. Évvégére kijavítja jelesre, és nem is kell felelni a következő fél évben. A jelest mindjárt be is vezette a születési bizonyítványomba, főigazgatói aláírással. Fröliknek pikje van rám algebrából, arról nem tehetek. A határozatlan együtthatóval kellett megoldani az egyenletet, és akkor, mikor kihívott, és akkor, mikor megmondtam, hogy akkor beszorozzuk lambdával. Erre kiesik a második egyenlet, de akkor nem esett ki a második egyenlet, persze azért nem, mert x-el is be kellett volna szorozni, csak hogy ezt Fröhlich nem vette észre. Mire megmondtam, hogy hogy kellett volna, akkor, mikor észrevette, hogy ő nem tudta, szégyelte magát, és azt mondta, hogy menjek a helyemre. És azóta pikje van rám, mert jobban tudtam az algebrát. És nem akar kihívni javítani, pedig a törvényszékben benne van, hogy januárig ki kell hívni a fiút javítani, mert másképpen nem érvényes az osztályzat. És Tejman, a legjobb tanuló is mondta, hogy föl lehet jelenteni Frölich. De nem akarom, mert úgy is pikje van rám. Pedig a dolgozatban nekem is ugyanaz jött ki, mint a Steinmannak. Magaviseletből azért van kettes, mert ha van hármas, akkor nem lehet magaviseletből se egyes, hanem akkor külön bizonyítványt adnak magaviseletből, amit postán küldenek el a szülőnek. Ez nem hármas, ez kettes. Csak hogy az osztályfőnök úr olyan furcsán írja a kettest, véletlenül felül írja a végét a kettesnek. Csak a vezeték nevet tessék aláírni. De mostanában ne tessék bemenni az iskolába, a kaput kiemelték, most átalakítják. Nincs kapu, nem lehet bemenni. Majd egy-két hét múlva.
Éjjel megérkeztek Tirolba, luxus vagomba, három kicsi boci. Tíz a sintóba, a hotelbe, őket bevitte, három kicsi csacsi. Zugban eladták az aranyokat, és Tirolba töltik a nyarakat. Baldahinos ágyban pihennek ők, mert olyan előkelők. És másnap délbe, marha sült van ebédre, és a tányérban nézve sír három gyerek. Kockákra vágva, a papa benne van a tálba, ilyen marha a drága, jaj, hogy lehetett? Ám a gyász utánok ródliznak, közben jódliznak, allarála lió. Gyere, öcsi, boci, kapaszkodj, hozzám ragaszkodj, mert az valami jó. Bennünket levágni sose lehet, és nem lesz belőlünk bécsi szele. Esküszöm, belőlünk sosem esztek, ti gonosz emberek. Másnap délben marha sült van ebédre, és a tányérban nézve sír három gyerek. Kockákra vágva, a papa benne van a tálba, ilyen marha a drága, jaj, hogy lehetett? Ám a gyász után ők ródliznak, közben jódliznak, allarála lió. Gyere, öcsi, boci, kapaszkodj, hozzám ragaszkodj, mert az valami jó. Bennünket levágni sose lehet, és belőlünk nem lesz pécsi szele. Esküszöm, belőlünk sosem esztek, ti gonosz emberek. Esküszöm, belőlünk sosem esztek, ti gonosz emberek.
Én meg rögtön elő is vettem a spenótot, hát a nem magyar szakosabb kedvére elmondanám, hogy a spenót a magyar irodalom története az akadémiai kiadó gondozásában. Egy szép zöld színű borítója van, hát nyilván ezért innen van a neve, a spenót. Ugye, amiben hát azt írják, hogy Karinti Frigyes 1887. június 25-én született Budapesten. Édesapja Karinti József gyári tisztviselő. A család meglehetősen nehéz körülmények között élt, ez zilált anyagi viszonyok szorítójában. Karinti József bohémiára hajlamos ember volt, fürgeszellem, filozófiában, irodalomban járatos. Frigyes Budapesten végezte iskoláit az 5. kerületi állami főreálban, illetve a Veselényi utcai polgáriban. Érettségi után a műegyetemre iratkozik be, de vizsgáinak nyomát sem találjuk. Fiatalon szinte gyermekfővel kezdett írni, naplót vezetett, melyet rajzokkal illusztrált. Majd hosszabb műve is megjelenik, Mászutazás a Föld középpontja felé címmel, Magyar Képes Világ című lapban 1902 végén, ekkor még csak 15 éves. Néhány zsengéjét leszámítva rendszeresen 1906-tól publikál számos lapban, így az Újságban, a Budapesti Naplóban, a Borszám Jankó című szatirikus vicclapban, majd a háború kitörése idején a Budapesti Hírlapban. Első komoly sikerét az előbb lapokban közzétett, majd kötetben először 1912-ben megjelent, így írtok ti irodalmi paródiával alatta. Pályájának természetes indulása volt az irodalmi karikatúra, az irodalom lehetőségei érdekelték. Hogyan írnak az írók, és hányféle módon lehet írni? Babits Mihály ezt írta róla, az, mármint a könyvről, paródia sorozata voltak éppen az irodalom lehetséges formáinak végigpróbálása és leleplezése. Na de hogy írt Karinthy Babitsról? Ezt is mindjárt megnézzük. Babits Mihály. Az eredeti Mihályt a belügyminiszteri engedéllyel Mihályra változtatta, költünk azzal a megjegyzéssel, hogy tehetségtelen keresztapja nem gondolt az alliterációra. Született Szekszárdon, néhány nappal születése előtt ugyanis titkos figyelmeztetéssel rávette édesanyját, hogy utazzék Szekszárdra. Nehogy Szekszárdon születtem, színésznőt szerettem című leendő versében az alliterációt elrontsák. Már 6 éves korában egészen fejlett nyelvezete volt. Az iskolában fél kézzel 30 000 olyan magyar szót tudott fölemelni, ami B-vel kezdődik. Még iskolatársainak a fáradtságtól már kilógott a nyelvezete. A Fogarasi Elemi és a Belseci Főgimnázium 8 osztálya jártak beléje, azon kívül nála végzett a Budapesti Tudomány Egyetem filológiai fakultása. Majd a technikára került, ahol több szabadalmat nyert, újfajta alumínium igekötő szócsavarok és kettős fedelű mondatszerkezete, melyek Edisonnak a Modern Vers Technika Vívmányai és a Villamos Nagyanya Csavar című munkájában is fölemlíti. Nyersei nyőleg a Nyugatnál jelentek meg. Legutolsó kötete a Főtisztelendő úr, kérem az esti takarmányszállítás minden valószínűség szerint megérkezik című, hosszú feltűnést keltett. Részlet a klasszikus Gyomorgörcsök ciklusból. Futurum est actum. Plútó e torzót márványból szoborta. Ó, torzók torza, bőrző Duna korzó. Ó, korzók korza, őrző Duna orzó. Mint ferde torta, és megint retorta. De Afrikában fú az antipasszát, és négerek masszálnak pántli masszát, s ott az ég oly régi, égi méla. Stán pápuákok pengetnek poros fát, s nem lesz nyugat már sem fenyő, sem osvát. S még él Balázs, még él a Méla Béla. Hát így parodizálta Karinthy Frigyes Babits Mihályt, és de hát nem csak Babits Mihályt, hanem sokakat, másokat, többek között magát, Karinthy Frigyest is. Hát ezt is felolvasom. Különös eset. Egészen egyszerű magyarázattal. Ma ez történt velem. Jövök lefelé a lépcsőn, a 3. és a 4. emelet között. A 4. már elhagytam, tehát nyilvánvaló, hogy most a 3. kellett következnie, ha általában hinni lehet a forgatónyomatéknak, mivel a lépcső az úgynevezett csiga lépcsők műfajához tartozik. Ekkor hirtelen megdöbbenve álltam meg. Egy gondolat ragadott meg olyan erővel, hogy kénytelen voltam megállni. Miért nevezem én ezt a most következő lépcsőt 3.? Hiszen alulról számítva valóban 3., miután a házat alulról kezdték el építeni, s végre is ez jellemző, hogy így mondjam, ez a sorsdöntő és végzetes motívum egy ház életében. A ház szempontjából, ha beleképzeljük magunkat a ház lelkébe, ami egy lelkesebb, tehetségesebb, mélyebb és valódi korban lehetséges is volna. Csak ami gyalázatos és ostoba századunkban tűnik lehetetlennek, ebben a korban, melynek szelleme egyszerűen nem akarja elismerni, hogy a ház is ember. Miután ember alkotta, csak úgy, ahogyan az emberben Isten alkotásában van valami isteni, szóval a ház szempontjából egészen közönös, hogy valaki felülről jön lefelé, vagy alulról megy fölfelé. Ő, mármint a ház, üres óráiban, vagy olyankor, ha gombozni akar gondolataival, nyilván alulról számítja a saját emeleteit, mert gyermekkori emlékeiben így szerepel a sorrend. Viszont az ember, mármint szerény, de ellentmondást nem tűrő személyem, abban a helyzetben van, hogy tetszés szerint képes lefelé és fölfelé mozogni, nem úgy, mint a tárgyak. Miért alkalmazkodik hát a tárgyak terminológiájához, miért veszi át a ház önmagára vonatkozó kifejezéseit? Világos ugyanis, hogy olyankor, amikor lefelé jövök, az én utam szempontjából a negyedik emelet az első, és az első emelet a negyedik. Éppen mert előbb jutok amahoz, mint emehez. De ha ez igaz, már pedig igaz, akkor mit jelent az, hogy le, és mit jelent az, hogy fel? Zavaros mélységek nyílnak meg a kérdés nyomában, mélységek és magasságok. Megállok a két emelet közt, mintha gyökeret lett volna a lábam. Éppen jön a postás. Tessék, asszonya, tessék aláírni, asszonya, és nyújtja az ajánlott levelet az ügyvédtől, hogy asszonya, hogy fizessek, asszonya. Megállítom a postát. Állj meg, barátom, vándorló, ó, állj meg! Mondd meg nekem, merre kell menni ezen a lépcsőn fölfelé, és merre felé, lefelé, mert én elfelejtettem. Erre tessék, erre visz lefelé az út, mondja ő udvariasan. De vajon biztos-e benne? Az ember útja felülről indul, de az út embere alulról kezdi. A felül mindig alul marad, a felül nyugodtak lehetünk. De vagyunk-e azok, amik lehetnénk? És hát így parodizálja saját magát Karinthy Frigyes. Én mindesetre nagyon szeretem az ő humorát. Nem csak az övét, hanem annak a kornak, a 10-20-as évek korának humorát. Egyszer már egy régebbi műsoromban, mikor a kedvenc filmemről, a Sörgyári Kapucsorról volt szó, akkor említést tettem erről a dologról, hogy mennyire szeretem ezt a lágy, puha, csipkés, finom humort, ami ebben a korban van. Hát és nem is csak az irodalomban, meg nézzük a képzőművészetet, ez a szecesszió kora, abban is mennyi finomság van. Én legalábbis úgy látom, lehet, hogy másnak más a véleménye erről, én úgy látom, hogy ez is ilyen habos, csipkés és finom. Ezt veszem én észre ezekben a művekben, ezekben a dolgokban, és hát a humorban is. Rabalnak vagy Karinthynak, ugye kedvenc íróimnak a humorában is. Na hát, nem csak humoros írásai vannak Karinthynak, de most ebben a műsorban csak azokkal fogunk foglalkozni. Hát miért? Csak.
Remélem, hogy rám ismer a mélyen tisztelt ház. Bonjour és a jó napot! Most jöttem meg Párizsból, és oly nagy ott a láz, hogy én most ilyen vagyok. Előnyösen hatott rám az Eiffel torony, Notre Dame és a kies Bois de Boulogne. Chevalier modorát is így átvettem én, s a nő mind sóhajt felé. Stuksz maga vérbeli párizsi lett, képzelem, hogy sír egy pár midinnet. Stuksz maga jobb, mint a chevalier, az ember nem látná, én úgy éjek, el se hinni. Stuksz maga bősz, mint egy dümmár regény, jóban leszünk, ugye maga meg én. Stuksz hisz van magába, mindenki szerelmes, Stuksz maga veszedelmes. Nem csodálom, megfőztem a misztingettet is, ilyen boly mindenütt kell. Érdekes, hogy Párizsban a tojás mindig friss, ez az egy nem romlik el. Elmondtam a Ritzben tegnap egy-két rövűt, mondta is a blokkné, Stuksz ez nékem befűt. Van a Bajza utca sarkán egy kis palota, remélem eljön oda. Stuksz maga vérbeli párizsi lett, képzelem, hogy sír egy pár midinnet. Stuksz maga jobb, mint a chevalier, az ember nem látná, én úgy éjek, el se hinni. Stuksz maga bősz, mint egy dümmár regény, jóban leszünk, ugye maga meg én. Stuksz hisz van magába, mindenki szerelmes, Stuksz maga veszedelmes. Tessék kérem megfigyelni ezt a gráciát, itt minden mutatva lesz. Hogy forgatom például a sétapálcikát, akár a Prince of the Less. Sajnos ez a sik belőlem mindig kilóg, le is fogytam két hét alatt 40 kilót. Színházban vagy Orfeumban, bárhol látnak ők, üldöznek a kicsi nők. Hogy? Stuksz maga vérbeli párizsi lett, képzelem, hogy sír egy pár midinnet. Stuksz maga jobb, mint a chevalier, az ember nem látná, én úgy éjek, el se hinni. Stuksz maga bősz, mint egy dümmár regény, jóban leszünk, ugye maga meg én. Stuksz hisz ma magába, mindenki szerelmes, Stuksz maga veszedelmes. Mindenki szerelmes, Stuksz maga veszedelmes.
Azt nézem, hogy azt írja a Spenót Karintiról, hogy ez első igazi humorista a 20. század magyar irodalmában. Na hát valószínűleg ez így is van. Írói szemléletének forrásairól ír még ez a könyv. Két fő hatást, szellemi hatást nevez meg. Az egyik a tudományos haladás és a lélektan. Hát igen, gondoljunk arra, hogy ebben az időszakban, a századfordulón milyen fontos, mennyire népszerű mind a tudomány fejlődése, a különböző feltalálások ezekben az időkben, mint az autó, vagy a repülőgép, a film feltalálása, a különböző, vagy hát éppen, ami ugye, talán a legnépszerűbb és legnagyobb, vagy legellentmondásosabb, az evolúciós elmélet is ekkor válik ugye köztudottá, híressé. És hát a lélektan, ez az időszak Freudnak és Jungnak a munkálkodása erre az időszakra esik, hát roppant népszerűek természetesen az ő elképzeléseik is. Hát így sok író, így köztük Karinti is, ugye, hát foglalkozik ezekkel a kérdésekkel. Nézzünk is mindjárt egy idevágó művet. Őrült sikerem a tébolydában. Ez a címe. Öninterjú egy hangversenyről, melyen felolvastam. Kérem csak tessék, hát igen, felolvastam a Schwarzerban. De hogy nem, csak parancsoljon. Figyelek a kérdésekre, csak kicsit szórakozott vagyok, hogy milyen impresszióm volt rendkívüli közönségemről. Igazán nem kívánhatok magamnak jobb közönséget. A szanatórium betegei figyelemmel és jó indulattal hallgattak végig. Talán nem hangzik túlzásnak, vagy szerintelenségnek, ha biztosítom önt, hogy őrült sikerem volt. Az igazgató, aki meghívott, hogy tartsak felolvasást a betegeknek, igazán nagyon kedves volt, és azóta is lelkiismeretfurdalást érzek, hogy köszönés nélkül mentem el éjjel egy órakor a Kék Golyó utcából. Hogy miért köszönés nélkül? Hát kérem, tetszik tudni, az úgy volt, hogy mikor két nappal a felolvasás előtt találkoztam az igazgatóval, és könnyedén és odavetően említette nekem a dolgot, hogy hangversenyt fognak tartani a szanatóriumban, és szeretné, ha én olvasnék valamit. Akkor még semmi rossz érzésem, vagy mellékgondolatom nem volt. Szívesen megígértem, és közben talán meg is feledkeztem a dologról, remélve, hogy a hangverseny napján majd eszembe juttatják. Este 9-kor aztán kocsi állt meg a házon előtt. Két barátom jött fel, akik nagyon kedvesen és gyöngéden beszéltek velem, hogy ma van az a felolvasás, siessek, mert elkésünk, hogy lent vár a kocsi, és hogy ők elkísérnek engem. Biztosítottak, hogy nagyon érdekli őket a hangverseny, hogy az igazgató lelkükre kötötte, hogy okvetlenül hozzanak el engem. Kocsiba ültünk, és kedélyes beszélgetés közben értünk át Budára. Az igazgató már az ajtóban várt, és feltűnően nyájasan fogadott. Borzasztó nyájas volt, tetszik tudni, és valami határozatlan nyugtalanság fogott el engem ettől. Ennyi, gondoltam, de furcsa dolog ez, most vettem észre. Hogy is volt csak? Az otthon körben ültünk, és én éppen egy dramaturgiás elméletemet adtam elő, hogy milyennek képzelem én az új magyar drámát, az igaz, hogy nagy tűzzel és igen élénken adtam elő, mert izgatott a kérdés. Amikor egyszerre odajött hozzám az igazgató, és azt mondta, hogy szeretné, ha eljönnék a hangversenyre a szanatóriumba. Az igaz. Azt mondta, hogy szeretné, ha felolvasnék a hangversenyen, de most jut eszembe, olyan különösen nézett rám. És most ketten hoztak el kocsin, és az igazgató már itt várt rám a kapuban. Na igen, igen, hiszen az udvariasság kijár nekem, mint ünnepelt izének, de azért mégis. Még a terembe értünk, igyekeztem elfogulatlanul csevegni, de közben feszülten és görcsösen figyeltem. Aztán mondja csak, igazgató úr, mondtam könnyedén, mint aféle érdeklődő kíváncsi. Hogy tudták ide behozni szegény betegeket? Mert felteszem, hogy nem szívesen jönnek a saját jószántukból. Ó, felelte az igazgató, ennek már kipróbált gyakorlata van. A beteget rendesen valami ürüggyel csalják be. A beteg foglalkozása vagy hivatása szerint választjuk ki az ürügyet. Az ügyvédnek azt mondjuk, hogy az igazságügy miniszter hivatja. Vagy valakinek az a mániája, hogy ő a római pápa, azt mondjuk neki, hogy a bíbornokok várják. A dühöngőt megnyugtatjuk, hogy csak vendégségbe megyünk, a színésznek azt mondjuk, hogy fel kell lépni, aztán kocsiba ültetjük és szépen behozzuk. Úgy, mondtam, és szemébe néztem. És ha például író volna az illető, tegyük fel. Istenem, mondta könnyedén az igazgató, talán azt mondanák neki, hogy tartson felolvasást nálunk. ezzel gyorsan előre sietett fogadni a vendégeket. Mondanom sem kell, hogy kezdtem magam nagyon furcsán érezni. A felolvasás alatt látván, hogy udvariasan figyelnek és melegen tapsolnak, egy kicsit csökkent ez a szorongó érzésem. Végre, ha valami izé, valami céljuk volna velem, akkor nem csinálnának egész hangversenyt, és ha valamit akarnának, nem ülhetnék most itt szabadon az asztal mellett, már kiderült volna. A felolvasás után elkeveredtem a hallgatóság közé, beszélgettem néhány kedves, rokonszenves elmebeteggel, akik meglepően jól érezték magukat a társaságomban. 12-kor elmentem az igazgatóhoz. Hát, nagyon köszönöm, igazgató úr, nagyon érdekes élmény volt a számomra is. Engedelmével most sietek, szeretnék még villamost kapni. Az igazgató ebben a pillanatban megragadta a vállamat. Hová gondol, kedves mester? Szó sincs róla. Ilyen korán elmenni, azt már nem engedem. Ami kedves vendégünket, hiszen csak most kezdődik a tánc, ezt meg kell néznie. Éreztem, hogy elsápadok. De igazgató úr, hebegtem. Igazán, megígértem a feleségemnek, már a családom, mennem kell. Szó sincs róla, harsogott az igazgató vidáman. Nem engedjük. Ennek a felese tréfa, a szíverésem megállt. No de mégis, mondtam, innen Budáról olyan nehéz hazajutni. Hát minek kell hazamennie, mosolygott az igazgató vidáman. Nem kell hazamennie. Itt maradunk még egy kicsit, nézzük a táncot, aztán átmegyünk hozzám a B-pavilonba. Jól megvacsorázunk, iszünk egy kicsit, aztán éjszakára itt marad, kedves mester. Ott fog aludni a mellettem lévő szobában. Igenis, mondtam gyorsan, sarkon fordultam, és elvegyültem a betegek közé. Tehát nem tévedtem. Fondorlatos ürüggyel, azzal, hogy tartsak felolvasást, becsaltak az élő halottak közé. Az ajtóhoz rohantam, be volt zárva. Kilopóztam a konyhába, és elbújva az ajtó mögé, megvártam, még az egyik ápoló kinyitja az ajtót. Akkor hirtelen kisurrantam, átvetettem magam a kerítésen, végigrohantam a Dunaparton, be kell vallanom, két napig nem mertem kimenni az utcára. Nem mertem felvenni a telefonkagylót, ha csöngettek. Most már kezdek kicsit megnyugodni, talán mégis tévedtem, azóta már kerestek volna, ha. Egyébként legszívesebben veszem, ha nem írja meg az egész dolgot. Nem mintha tartanék valamitől, de a közönséget nem is érdekli, szerény személyem. Keressem valami más riporttémát. Vagy úgy, hiszen ez én vagyok, akinek az egészet elmondtam. Akkor legjobb, ha abba hagyom. Kérem, Ilona, vigyék ki ezt a tükröt.
Ennek a nagy dob és a hirdetés, ugye felesleges befektetés. Lám csodás, folyam a Mississippi szállodás, hol az a vízi-vízi más fogás, segít, ha hosszú már az utazás. Ott kissé balra tér, nyugatra fekszik, ó, gyönyörű Mexikó, dobog a szív. A két szemed eleve lexikon, miközben zakat a lakomotív, lakomotív, lakomotív. Mibe sincs, szók a Niagara víze sincs, ennek a nagy dob és a hirdetés, ugye felesleges a befektetés. Nyugatra fekszik, ó, gyönyörű Mexikó, dobog a szív. A két szemed eleve lexikon, miközben zakatol a lakomotív, lakomotív, lakomotív. Mibe sincs, sincs, szuhok a Niagara vízze sincs. Ennek a nagy nap és a hirdetés, ugye felesleges befektetés. Ó, gyönyörű Mexikó, dobog a szíve. A két szemet eleven Mexikó, miközben szakadt a lakomotív, lakomotív, lakomotív. Vénybe sincs, zuhog a Niagara vízze sincs. Ennek a nagy nap és a hirdetés, ugye felesleges befektetés. Nyugatra fekszik, ó, gyönyörű Mexikó, dobog a szíve. A két szemed eleven Lexikó, miközben zakatol a lokomotív, lokomotív, lokomotív. Vívbe sincs, szuhog a Niagara vízze sincs. Ennek a nagy nap és a hirdetés, ugye felesleges befektetés.
Hát és itt a végén még ejtsünk néhány szót a Kosztolányi Dezsővel való barátságáról. Hát a legendás, ugye, nagyon híres sztorik vannak erről a barátságról. De hát most akkor újra az Így írtok ti című könyvből, hogy mit ír Kosztolányiról. Kosztolányi Dezső született Harsonán, mint a hét belső munkatársa szerdán a labzárt előtt két nappal. Még ideje korán megírhatta a Trombita Szonáta című szezoncikkét. Később az Innen-onnan rovatot vezette, ő volt a hét legelső Innen-onnanistája. Színházi kritikáit ugyanott végezte. Négy fal között című verseskötetével tűnt fel, melyet később Négy fal, egy plafon és egy padló között helyesbített kiadásban ismert meg a közönség. Több politikai és közgazdasági szonettet írt. Jelenleg a Trombita Gyárosok Országos Szövetségének tiszteletbeli igazgatója. Épp és egészséges ember. Fiatalabb korában tífuszon ment keresztül, és kétszer a Petőfi Társaságban is jelölték, de mindkét alkalommal csak hamar felgyógyult. Részlet a Szegény kis trombitás szimbolista klapec nyöszörgései című ciklusból. Első. Mint aki halkan belelépett. És jönnek távol ferdeillatok, mint kósza lányok s hideg cselédek, kiknek búskontján angyal annalog, mint aki halkan belelépett. Mint aki halkan belelépett valamibe, s most tüszkös fintorog, mint trombiták és roppant trombonok, s a holdvilágnál szédelegbe ferdül, nehéz bokortól és aranyló sertől, úgy lépek vissza mostan életembe, mint kisfiú, ki csendes csitri csempe, s látok barnát, kókuszt, koporsót képet, mint aki halkan belelépett. Sajnos nincs több idő. Ezzel a kis Kosztolányi paródiával akkor zárjuk ezt a műsort, és mindjárt át is kötöm, felkonferálnám a következő heti műsoromat, ami nem másról fog szólni, mint Kosztolányi Dezsőről, csak hogy stimmeljen a dolog. Na, hello!